Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, örülök, hogy itthon lehetek most egy időre, és találkozhatok mindazokkal, akik mögöttem állnak ebben a szolgálatban, és hordozzák ezt a szolgálatot, így a gyülekezettel is. És ezúton is köszönöm a gyülekezet mögöttem állását, szeretetét és imádságát. Ugye nem olyan régen kezdődött el ez az új év. Én ott a gyerekekkel, a tinédzserekkel ünnepeltem az óévet és az új évet, és az ige hirdetés után négy kérdést tettem föl nekik, amire írásban kellett válaszolni. Először is az, hogy mi volt a legszebb és a legemlékezetesebb az eltelt évben, a múlt évben, mi volt a legnehezebb, mi az a bűn vagy bűnök, amit Isten megmutatott az ő lelkén keresztül, és az utolsó kérdés az az volt, hogy mi az, amin szeretnének változtatni ebben az új évben. És nagyon örültem, amikor nem egy gyerek, nem egy tinédzser azt válaszolta, hogy számára a legszebb, legemlékezetesebb az, hogy megismerhette Jézus Krisztust, mint megváltóját. Ugye az sokszor elhangzik, hogy a misszió az Isten ügye, Isten szívügye. És ez valóban így van, mert kb. 10 hónapig nem volt autó, és a misszió mégis haladt, és a szolgálat mégis haladt előre. Mert a misszió az valóban Isten szívügye. Ezek a gyerekek jöttek, és ugye meg kell mondanom, hogy némelyik gyermek, hát általában a 10-12 kilométert kell nekik gyalogolni, hogy jöjjenek az alkalmakra, de van, amelyik 20-25 kilométert gyalogolt rendszeresen, hogy jöjjenek az alkalmakra. Ugye Afrikában ott nincs public transport, tehát nincs közforgalom, vagy kerékpáron hárman is ültek. Tehát jó volt látni a készséget, az áldozatvállalásukat. És nem tudom, hogy a testvérek, ugye, milyen itt sokkal zajosabb az óév, az új év. Nem tudom, hogy a testvéreknek volt-e idejük megállni és válaszolni, visszatekinteni az óévre, az új évre, és valóban az Úrral, Istennel beleindulni. Ha nem, akkor tanácsolom, hogy erre a négy kérdésre most délután az Isten előtti csendben én válaszoltam, tehát, hogy esetleg a testvérek is válaszoljanak az Úrnak. És még egy utolsó kérdés is lenne, hogy ugye azt látjuk a Golgotai kereszten keresztül, hogy Istennek mibe került, hogy nekünk életünk legyen. Az Atyának mindenbe, mert odaadta a fiát. És Jézus Krisztusnak is mindenbe, mert kész volt elveszíteni az Atyát a Golgotai kereszten a mi bűnünk miatt, hogy nekünk életünk legyen. És ez lenne a következő délutáni kérdés, az Úr kérdése hozzánk, hogy mi mennyi áldozatot vagyunk készek vállalni ő érte, az Úr Jézusért, és az neki való szolgálatért. Kívánom, hogy Isten tegye készi a mi életünket, hogy neki tetsző, Krisztus követő életet tudjunk élni. Amen.
Köszönjük szépen a köszöntő szavakat, és Isten gazdag áldását kívánjuk továbbra is Keszi Krisztina életére, szeretteire és a szolgálatra. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségbe. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, Máté evangéliumának 13. részéből, annak is az első 23 verséből, majd a zsidókhoz írt levél 4. részének 12. és 13. verseit. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült az egész sokaság, pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal, íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útvére esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, s mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban. Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nétek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig valós, amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy a mai napon, amikor kimegy a magvető, hogy az Isten országának magját hintse az emberi lelkekbe, hogy jó földé válhasson a mi lelkünk, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, mert eljött az óra. Az Isten tisztelet órája, Urunk, amikor kimegy a magvető, hogy szent lelked által hintse az evangéliumnak azt az ige magját, amelyet, ha hittel befogadunk Jézus Krisztusban, által mehetünk a halálból az életbe. Urunk, annyi minden van, ami fáraszt, ami megterhel, ami gondokkal közelít felénk, Úrunk, kérünk, hogy hadd legyen itt a figyelmünk, hadd lehessen a tiéd minden gondolatunk, amíg igédre figyelünk, hiszen annyira szeretné elkapkodni ez az élet, a gonosz, mindazokat az ige magokat, amelyeket lelkünk földjére te hintesz, hogy meg ne értsük, hogy meg ne halljuk, hogy be ne fogadjuk. Úr Jézus, egyedül te tudsz segíteni ebben, hogy az igének ne csupán hallgatói legyünk, hanem megtartói és cselekvői. Úgy Jézus, leborulunk te előtted, és hálákat adunk neked, hogy te vagy az élet, és köszönjük mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus elhozhatta ezt az életet a mi földi életünkbe, és hogy lehetőséget nyújtasz nekünk ma is az újjászületésre, hogy által menjünk a halálból az életbe, Jézus Krisztus és az ő igéje által. Cseleked hát, édesatyánk, hogy most ez a templom hadd lehessen átszálló helyi, hogy aki gyászba törődött szívvel jött, az hagy távozhasson megvigasztalódva, aki erőtlenül és gyöngén megerősödve, aki elcsüggedve és aggódva, az hitben hogy tudjon megerősödni, Urunk, hogy mindnyájan hálát adhassunk megszólító szavadért. Kérünk hát, Úr Jézus, hogy légy gyógyítónk, vigasztalunk, áld meg a Te igédet és Isten tiszteletünket, az Úr Jézus nevébe kérünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található János evangéliumának 5. részében, a 24. és 25. versekben a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kedves szeretett testvérek, hiába a hózápor, hiába a talajmenti fagyok, azért február elején már az ember érzi a zsigereiben, hogy valami közeledik. Hosszabbodnak a nappalok, már egy picikét hosszabbak a világos órák, és ilyenkor valami az ember lelkében is elindul, mintha meghívást kapnánk arra, hogy részt vegyünk Isten teremtő munkájába, hiszen akik szeretik a kerti munkákat, én úgy hiszem, hogy már a lelkükbe rég eltervezték, hogy az idén mit és hova szeretnének ültetni. Talán már be is szerezték a magokat, és alig várják, hogy elmúljék a télnek az utolsó megpróbáltatása is, és végre elkezdődhessen az a szakasz, amikor lehet veteményezni, és lehet csodálni Isten teremtő munkáját, ahogyan a magból gyökérhajtás, majd hajtás fakad, majd a fákon rügyek, s a végén a legnagyobb csoda a gyümölcs. Nem véletlenül, hogy János evangélistát is az evangéliumban központi témaként az élet érdekli, és a prológusban már arról beszél, hogy mikor Jézusról szól, hogy benne élet volt. És ezt az életet hozta el az Úr Jézus ebbe a földi világba. Hát mi volt őt megelőzően itt ebbe a földi világba? Hát kedves testvérek, halál. Zsoltárok könyvét, hogyha részletesen olvassuk, akkor azzal találjuk magunkat szembe, hogy a Zsoltár író úgy nevezi meg ezt a látható világot, hogy a halál síralom völgye. Több helyen is találunk erre utalást. És hogy miért van ez? Azért, mert az ember sajnos nem tudta az életet választani, és ezért a halál maradt neki. Ha a bűnesetre visszagondolunk, akkor a sátán éppen arról igyekezett meggyőzni az első ember párt, hogy Istenen kívül, Istennel szembe, a világba keresse az életet. És ezt a jó és a rossz tudásának a fájában akarta felfedeztetni az emberrel. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy ez az Isten ajándéka. Nem Istennel szembe, nem Isten nélkül, nem a világba találhatjuk meg az életet, hanem az Isten igéje által a Szentlélek munkája nyomán, Jézus Krisztus megváltó halála és feltámadásának ereje által. Azt mondja az Úr Jézus, amikor megkérdezik, hogy hát hol jön el, hol van az Isten országa, és azt mondja, hogy bennetek. Ha hittel fogadjátok Istennek az igéjét. Hát az az igazság, hogy mi mindig szeretnénk azt hinni, hogy mi tudunk jól választani. És tudjuk, hogy amikor 1912. áprilisában is sokan a Titanicra jegyet váltottak, erre a frissen felépült vadonatúj világnak az első rangú hajójára, hát akik megváltották a méregdrága jegyet, bizonyára nem gondolták, hogy ők akkor a halált választották. És nagyon sokszor így vagyunk mi magunk is a földi életünkbe. Isten elénk adja a halál és az élet útját, és könyörög, hogy te azért válaszd az életet. De sajnos, amíg az ember önmagába bizakodik, és nem tudjuk az egónkat Isten kezébe tenni, hogy mondja az egyik dicséretünk, hogy a világot ne bánd, a lelkednek kell összetörni, menvén halálon át. Kedves testvérek, amíg nem tud összeroppanni az életünk, nem minthogyha erre mi annyira vágyakoznánk, De sajnos, amíg a próbatételek ekéje nem tudja feltörni a lelkünk szívét, amíg nem tudjuk felfogni azt, hogy amíg meg akarjuk menteni az életünket, s ezen fáradozunk így nappallá téve, éppen így veszítjük el, mert Isten az, aki az életet elhozta, ő az élet forrása, és az élet teljessége található meg a magban, az Isten igéjében. Istennek legyen hála, hogy kimegy a magvető, és hinti a magot. Az az igazság, hogy a mi népünk szántóvető nép, és Palesztinában pedig pont fordítva csinálták, vető-szántó technikával művelték a földeket, ami azt jelentette, hogy amikor a magvető kiment, mivel elég rossz minőségű volt a talaj Palesztinában, ezért a kötényébe belenyúlt nagy marokkal, és boldogan mindenhová hintette a magot, így juthatott a letaposott földre, oda, ahol sziklás volt a talaj, hiszen majdnem mindenütt sziklás volt, nem nagyon volt mibe válogatni, és aztán olyan helyre is jutott, ahol a tövisek magjai is el voltak hullajtva, és aztán idővel meg is mutatkozik, hogy a magnak mennyi minden próbatétellel kell felvennie a küzdelmet. Arról hallunk, hogy az Úr Jézus Kapernaumba tanít először példázattal. És ez azt jelenti, hogy a tanítványok észre is veszik, hogy Jézusnak a tanítási módszere megváltozott. És rákérdeznek, Jézus, miért tanítasz bennünket példázatokban? Ugye a példázat a paraballó, ugye két szó összetételéből jön ez a kifejezés a görög nyelven, szó szerint azt jelenti, hogy mellévetni. Tehát az Úr Jézus vesz egy példát a hétköznapi életből, és emellé illeszti, helyezi oda az Isten országának a titkát. Tehát amikor Jézus elkezd beszélni példázatokban, akkor ő olyan titkokat kezd el feltárni az Isten országáról, amely titkok feltárása az ószövetségi időkben még nem ment végbe. Mert hogy Krisztusban jött el a történelemnek az a rendkívüli lehetősége, hogy a halottak az ige által átmehetnek az életbe. Tudatába vagyunk mi ennek, hogy minek tesszük ki magunkat, mikor igét hallgatunk. Ki megy a magvető vetni? Hirdettetik az Isten országának evangéliuma. Közénk jön maga az élet. És vajon meddig tud eljutni ez a mag? Arról olvasunk, hogy ugye a letaposott föld gyakorlatilag elsőnek nem tűnik olyan rossznak, mert hiszen először elhintették a magot, és aztán ott Palesztinában is voltak olyan ügyes emberek, mint akár mai napjainkban is, hogy a legrövidebb utat választva nem érdekelte, hogy éppen egy vetésen megy keresztül, az az út volt a legrövidebb a többinek is, és letaposták azt az útvonalat, ösvény lett belőle, megkeményedett. Hát ilyen az ember szíve is, amikor sok fájdalom átmegy rajta. Pál apostol mennyire könyörök, hogy ne engedjétek, hogy a keserűség gyökeret verjen a ti szívetekbe, és nagy fává nőjön. Júdásnak nem tudhatjuk, hogy mennyi minden mehetett végbe a lelkén, de egyet tudunk, hogy megkeményedett a lelke. És bár hallotta az Úr Jézusnak a csodálatos tanításait, látta a gyógyításait, a szabadításait, megmossa az Úr Jézus a lábát nagy csütörtök este, sőt, még az úrvacsorai közösség is elérhető Júdás számára, mégis felvállalja, hogy már ezen az estén egy tálba márt a mesterrel, kifejezésre juttatva az, hogy te nekem nem számítasz semmit, nem tisztellek. Lepattant a lelkéről Istennek minden egyes igéje, ott volt az élet. Azt mondja Pál, hogy nincs messze tőlünk az Isten, ott van a szánkba, a szívünkbe, az ajkunkba, mert igéje által ennyire közel akar jönni hozzánk. Isten bennünk, igéje által. Nem nagyszerű dolog? Már az is nagyszerű, hogy egyáltalán rátekint a kozmoszunkra. Az is óriási dolog, hogy Jézus Krisztus eljött és megszületett ebbe a földi világba. Pünköstkor azt mondja Isten szent lelke által, hogy a legnagyobb mélységig is kész vagyok alászállni a te lelkedbe. Isten országa befelé táguló világ, növekedni akar a lelkünkbe. És Isten erre hív most el bennünket, az ő igéje által. Aztán hallunk olyan kétféle földről is, amelybe a sziklás talajon, illetve a tövisek között a mag olyan helyre hullott, hogy ugyan kész gyökeret hajtani, de ahol sziklás föld van, ott igazán mélyre ez nem sikerül, és van egy nagy próbatétel az égető nap. A görög nyelv kimondottan hangsúlyozza ebbe az ige versbe azt, hogy éjjel-nappal égette, nagyon megpróbálta, megégette azt a magot. Nem volt nyugalma se éjjel-e, se nappala. És ez a kőszikla, kedves testvérek, sokszor az életünkben, ami emberi énünk, ami óemberünk. Amíg nem tud összetörni, addig nem tud mélyre hatolni az ige magja, az Isten országa is nem tud átjárni bennünket, nem tud életváltozást kimunkálni. Olyan ez, mikor Jakab apostol azt mondja, hogy csak gyorsan olvassátok és hallgatjátok az ígét, és ezért feledékeny hallgatói leszek. Nem úgy tudjátok, hogy miről volt szó. Nem tudtok rá visszaemlékezni. Nem dolgoztok belőle. Nagy fájdalom, mikor az ember nem érti az ígét, vagy nem érti a sorsát. Nem érti a próbatételeket. De Isten országának ígéjével foglalkoznunk kell. Vajon, ha nem értem, kérem-e Istent, Uram, nyisd meg az elmémet, hogy megérthessem? Készek vagyunk-e érte tenni, hogy megértsük az Isten igéjét? Az életünk függ attól, hogy megértsük. Tegyünk érte még többet, kedves testvérek, mert az örök életért teszünk. És éppen így tudjuk megérteni, amikor feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy vajon hogyan fogadom én az Isten igéjét? Mert úgy fogadom az Isten országát. Hogyan készülök a hallgatására, a befogadására? Imádságos szívvel-e? Könyörgöm-e a magvetés munkájáért? S olyan, amikor hazamegyünk az Isten tiszteletről, tudunk-e könyörögni azért, hogy Úr Jézus, áld meg az ige magját, hogy túl tudjon élni a kemény szívünkben, hozd el a kegyelmet, hogy megnyílhassunk, hogy megérthessünk, hogy termőre fordulhassunk. Hát bizony, ez a sziklás talaj olyan volt, mint a Péternek a lelke, mert hiszen Péter apostol is mennyi igét hallott, közvetlenül látta anyusának a gyógyulását, családját is érintette Jézus kegyelmének a kiáradása. És kedves testvérek, megadatik neki az, hogy első ízben övé lehet az ige megértésének a csodája, a lélek általi felismerés, amit az atya adott meg neki. Hiszen a Cézária Filippi felé vezető úton arról hallhatunk, mikor Jézus Krisztus felteszi a kérdést, hogy és ti kinek mondotok engem, Péter fog megszólalni, te vagy Jézus Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. És már is hozzáteszi az Úr Jézus neki, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked. Ez nem a tiéd, ez az információ. Ezt az atya adta neked. Örvendezz! Mert az atya adta neked ezt a felismerést. És alig, hogy tovább olvassuk ezt az ige szakasz néhány verssel, azt halljuk, hogy Péter még mindig a sajátját mondja. Nem ment át rajta az üzenet. És amikor az Úr Jézus elkezd beszélni a böjti szenvedések bejelentésekor, hogy ő rá milyen szenvedések várnak majd, akkor azt mondja Péter, hogy nem eshetik meg ezt te veled, Uram. És azt mondja az Úr a hitvallónak, hogy távozz tőlem, Sátán, mert botránkoztatásomra vagy, mert nem azt akarod, amit az Isten, hanem amit az emberek. Te még a sajátodat mondod. És bizony Péternek kell a nagy csütörtök, a nagypénteki összetörettetés, kell az a három kérdés a Tibériás tavánál, mondd Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Hogy az Isten ígéje mélyre tudjon hatolni, Vagyis jól értjük, amikor úgy értelmezzük ezt a négy típusú földet, hogy bizony az ember lelkében mind a négy meg tud jelenni, mert attól függ, hogy milyen az időjárás. Attól függ, hogy milyen a körülmény. Attól függ, hogy életemnek melyik szakaszát élem, és hogy ebben az időszakban hogyan fogadom Isten igéjét, hogyan fogadom Isten országát. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy megkeményítsük a lelkünket, és emberi gondolataink miatt ne tudjon megfogadni bennünk Istennek életre elhívó és vívő igéje. És aztán hallunk a tövisekről, amikor a mag el lett hintve, a tövisek is magjukban voltak, és bár nagy bokorrá tudnak nőni, egy állandó harcnak és hajszának vagyunk a tanúi, mert hiszen maga a búza is elkezd növekedni és tör a fény után, de a tövises bokor is nagyon csak utána ered, le is hagyja és meg is folytja, nem engedi, hogy levegőhöz jusson. Ilyenek a megkötözöttségeink, kedves testvérek. Hát a gazdag ifjú nem egy nagyszerű fiatal ember volt. Hirtelen, nagy lelkesedéssel fogadja az Isten ígéjét, az Isten országának örömhírét, hiszen azt foglalkoztatja és meg is kérdezi, Mester, hogyan lehet az enyém az örök élet? Egy nagyszerű kérdés, ez azt jelenti, foglalkoztatja. De amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy van egy megfogyatkozásod, add el minden vagyonodat, és úgy kövess engem, akkor ez az ifjú szomorúan távozik el a Jézussal való közösségből. Mondhatom, hogy üres kézzel. Miért? Nem az volt a baja, hogy gazdag volt, kedves testvérek, hanem az, hogy ez őt megkötözte, nem tudott tőle szabadulni. Ha nem értem az Isten igéjét, kérjem Istentől, Uram, segíts, engedd, hogy meg tudjam érteni. Keszi Krisztina mondta nem egyszer, hogy drága Ilonkám, ott a messze Zambiába, nagyon sokszor ugyan ki tudnék megkérdezni, amikor van egy olyan élethelyzet, vagy egy ige, amit nem értek a teljességében, ahogy én azt szeretném. Én csak az Urat tudom megkérdezni, csak mekkora alázat, csak az Urat tudom megkérdezni, ez a legfontosabb. És képzeld el, van, amikor még egy fél évbe is beletellik, mire megérkezik a válasz, de mindig megérkezik. Mindig érkezik válasz, és megérteti velem életeseményeken keresztül, hogy az az ige mit is jelent igazából. Nekünk kérni kell az Urat, hogy az ige magja ne pattanjon le a szívünkről, hogy ne folytsa meg az élet, hogy ne vegye el a kedvünket az, amikor a hitünket megpróbálják, amikor az ige mélyre szánt az életünkbe. És hát bizony, amikor a farizeusokról van szó, mert a tanítványok észreveszik, hogy Jézusnak megváltozik a tanítási módszere, példázatokba beszél, megkérdezik, miért teszed ezt, Uram? Akkor azt mondja, azért, mert megkövéredette nép szíve, kemény, lepattan róluk az ige, amit mondok. És az Úr Jézus azután kezdi el ezeknek a titkoknak a kijelentését, miután a nép megvallotta, és itt a vallásos népről beszélek, és azt vallották egy gyógyítás után, hogy Jézus Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének az erejével is hatalmával űzi ki a gonosz lelkeket, és végzi szabadító szolgálatát. Az Úr ezután kezdi felfedni a titkokat, de példázatokban. A tanítványok láttak, hallottak, és kedvelték Isten igéjét. Mondhatjuk, hogy hittek. Az ő lehetőségeikhez képest hittek, igyekeztek, sok nyomorúság ellenére. De az újjászületés még az ő életükben sem jött el. Ehhez kellett a nagy hét, ehhez kellett a pünkösd, hogy megbátorodjanak, hogy betöltessenek. A farizeusok és írástudók láttak, hittek, és tagadták, hogy Isten munkája mindaz, ami Jézus Krisztuson keresztül megvalósul. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy ők a törvényadót ismerték eddig, ha a törvényadó, a küldött, aki küldi az Úr Jézust, akkor az Úr Jézust is fel kellett volna, hogy ismerjék, mert Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Tehát itt lepleződnek le Jézusnak a korabeli tanítói, hogy sajnos nem tudtak eljutni az Atya megismerésének sem arra a mélységére, hogy fel tudták volna igazán fedezni Istennek a szerető lelkét, hogyan panaszkodik emiatt az Úr. Távol van ennek a népnek a szíve tőlem, csak ajkával tisztel engem. Ha a törvény adót akarták volna megismerni, akkor fel kellett volna, hogy ismerjék Jézus Krisztust, hogy az Aksimeon is felismerte. De sajnos most már elvétetik tőlük ez az ismeret, nem azért, mert az Úr Jézus kizárja őket ebből, hanem azért, mert önmagukat zárják el az Isten országa titkaitól, mert ragaszkodnak a magukéhoz, az emberihez. Van egy nagyon kedves történet, amely egy kínai császárról szól, akinek az életébe eljött az az idő, hogy eléggé öregnek tartotta magát ahhoz, hogy utódot válasszon, hogy lemondjon a trónról. És hát ekkor sokan azt gondolták, hogy majd bizonyára valamelyik gyermekét fogja a trónra ültetni, vagy a hivatali tanácsadói közül egy rátermettet, akivel sokat dolgozott együtt. Hát kiderült, hogy egyiket sem gondolta a császár, hanem birodalmának a legbölcsebb ifjait hívatta egybe, és mindegyiknek adott egy magot. És azt mondta, hogy vigyétek haza, ültessétek el, és egy év múlva majd gyertek vissza, mutassátok meg, hogy mi lett abból a magból. Hát kedves testvérek, minden ifjú, nagy lendülettel, nagy örömmel hazavitte azt a magot, amit a császártól kapott, ez egy nagy dolog volt, és elültették otthon. Volt egy Ling nevű fiatal ember, aki szívvel, lélekkel tette a munkáját, elültette, öntözte, minden megtette a magért, és amikor találkozott a többiekkel, a többi ifjúval, akkor mindig rosszul érezte magát, mert a többiek dicsekedtek, hogy már milyen nagy a fa, amit elültetett, hogy már milyen nagy a bokor, hogy milyen gyönyörű, hogy már termőre fog fordulni, és ő pedig hiába tett meg mindent, nem termett a mag. A végén le is mondott arról, hogy egy év múlva visszamenjen a császárhoz, de édesanyja buzdított, hogy fiam, te csak légy hűséges. Te mindent úgy tettél, ahogy a császár kívánta tőled, ne aggodalmaskodjál. Kiküldték a meghívást, hogy letelt az egy év, mindenki nagy boldogan vitte a maga növényét, Ling meg nagy fájdalommal az ő üres edényét, mert hiszen az a mag nem termett semmit. Császár végigment a növények között, mindegyiket megdicsérte, mindegyiket megcsodálta, és a sor végén fedezte fel Linget, akinél nem volt semmi, és azt mondta, fiam, gyere előre, mától te vagy a császár. Hát a többiek meglepődtek, hogy hogyan, akinek nincs termése, azt teszi meg császárnak, és a császár elmondta, hogy tudjátok, fiaim, én mindenkinek főt magot adtam, és ez azt jelenti, hogy egyikőtök sem hozhatott volna ide növényt. De ti nem fogadtátok el azt, amit én adtam nektek, hanem ti a magotok esze után elültettétek a saját magotokat, és képesek voltatok idehozni én elém. Egyedül Linkben volt annyi bátorság, hogy felvállalja azt a magot hozta ide, amit én adtam neki. Elég nekünk az Isten igéje? Testvérek, abban minden benne van, az Isten országa, minden itt dől el, ahol az Isten igéje hirdettetik. Amikor élünk az Isten igéjével, amikor olvassuk az Isten igéjét, ebből fakadhat élet, ebből növekedhet gyülekezet, ebből lehet a szívünkbe szeretet, békesség, ebből az igéből kaphatunk tanítást arról, hogy hogyan tovább, és ezáltal az ige által adja meg Jézus azt a kegyelmet, hogy aki hittel fogadja az ő igéjét, és engedelmeskedik az őt küldő atyának, Azt mondja Jézus, hogy az az ember által ment a halálból az életre, és tesz egy különös kijelentést, mert isteni privilégium az élet adása, s a halál, de hozzáteszi az ítéletet. Ítéletre sem megy. Mert hát azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, áthatol az elme és a lélek az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Áthatolt már? Átjárta már a szívemet? Eljutott már odáig, ahol nagyon fáj, ahol csak összeomlani lehet? Van egy csodálatos imádság, ami Teréz anya írt le. Azt mondja, amikor a keresztre nézek, Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon, lábai szorosan szögezve, hogy szabaddá tegyen engem, vére kiöntve, hogy lelkemet mossa, szíve szélesen kitárva, hogy befogadjon engem, amikor a keresztre nézek, akkor tudom, hogyan szeretett Jézus engem. Átjárt már ez a szeretet? Engedtem, hogy az életige, a létige Krisztus eljusson az ízületekig, a velőkig? Átadtam már magamat neki, mert ahogyan fogadom az Isten ígéjét, úgy fogadom az Istennek országát. És olyan gyönyörű a jó föld, a kálosz, a jó görög ige azt jelenti, hogy ideális, eszményi, szép, jó. Nagyon érdekes, hogy a görög emberek úgy gondolkodtak, hogy ami szép, az jó is, ami csúnya, az rossz. Nem feltétlen értünk velük ebben egyet, de az, hogy a jó föld az gyönyörű és szép, elég, hogyha Zákeusra gondolunk. Hát az ő lelke is eléggé tövises, meg sziklás is volt, köves, mert hiszen a pénzszerelme és az önmegvalósítás vágya, az ego nagyon erősen vezérelte az életét. És aztán egyszer megtörik. Isten megszólítható állapotba hozza, és eljön a mag gyökeret eresztésének az ideje. Jézus arra jár, és azt mondja neki, hogy Zákeus, ma a te házadban kell megszállnom. És az, hogy az örök élet megfogan a lelkünkben, az első jele, hogy engedelmeskedek Jézus szavának. Hazamegy Jézussal. És hogy végbe ment Zákeusnak az átmenetele a halál birodalmából az élet birodalmába, maga Jézus nevezi ezt nevén, mikor azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Hát nem csodálatos? De nagy öröm töltötte be Zákeus életét. Ez az öröm, az életnek az öröme felülhaladott mindent. A pénzt, a nagyságot, amit emberi sikerekbe mért, a karrier dicsőségét. Pál ebben jut el odáig, hogy azt mondja, nekem az élet Krisztus. Vajon az élet nekünk valóban Krisztus-e? Vagy még mindig a külvilág, még mindig a világ, és önmagam megvalósítása? És aztán a legcsodálatosabb dolog, ami az én lelkemhez nagyon közel áll, és ami nagy bizonyságtétele Jézus Krisztus szeretetének, az a golgotai kereszten Krisztus mellett szenvedő lator. Kedves testvérek, ez az ember sok mindent elkövetett az életébe, és talán mindegyik földtípus ott volt a lelkében, de amikor Jézus Krisztus látja és hallja szenvedni a nagypénteki ige hirdetése Krisztusnak, amit úgy tartunk számon, mint Jézus hét szava a kereszten, a latorra mély benyomást tesz. Nem csak a teste roppan bele a fájdalomba, hanem a lelke is abba, amit ő elkövetett földi életében. És azt mondja, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országoddal, hogyan fogadta az ígét, ahogyan az Isten országát. A kettőt nem választhatjuk szét, kedves testvérek. És mit mond neki Jézus? És ez akkora öröm, még ma velem leszel a paradicsomban. Van örök élet, hogy ne lenne? De van kárhozat is. Moltmann a reménység teológiájában erről így ír, a kárhozat azt jelenti, hogy életem kudarc lett, s a krízis állapotában van. A kárhozat nem a pokol, ahogyan az ember kiszínezi magának, hanem az, hogy az ember nem tudja önmagát a kudarcból kiváltani, és nem tudja visszafordítani azt, ami megtörtént, hiába minden. Aki Jézusban hisz, átment a halálból az életbe. Nem azt mondja, hogy át fog menni, hanem múlt időben átment. Mert a halottak itt támadnak fel először, és itt élnek. Mert a hit nem más, mint a feltámadás átélése. A hit az a csoda, hogy ember életemben megjelenik egy magasabb élet, amelyik nem volt az enyém, amelyet születésemtől fogva nem hoztam magammal, amelyet atyáimtól nem örökölhettem, amely az égből szállt alá Jézusban. A feltámadás az élet megtalálása Jézusban. Csak Jézus az út, akin keresztül az atyához eljutok. Jézusban átmentem a halálból az életre. Több, ami előttem van, mint ami mögöttem. A java még ezután következik. És úgy hívják, hogy élet, élet Jézusban. Rudolf Buren ezt így fejezi ki, a feltámadás az Isten életében való részesedés, és az újjászületéssel veszi kezdetét. Istennek legyen hála, hogy Jézus nem csak hintette a magot, hanem önmagát is odaadta, veszni hagyta, amikor azt mondja, hogy ha a búza mag nem esik bele a földbe, egymaga marad. De hogyha elhal, sokszoros termést hoz. De jó lenne nekünk is ilyen életet hordozó maggá lenni, belehullani a világba, az életet felmutatni másoknak, vágyakozást szítani a szívekbe, hogy ne akarjanak a halálba maradni. Mert ez a földi élet túl rövid, s Jézus Krisztus mondja, most van a történelemnek az a szakasza, amikor a halottak, a lelki halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Hála legyen neki ezért. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és magasztalunk az élet igéjéért, Jézus Krisztusért és az evangéliumért, amelyet, Urunk, te nem restelsz és nem fáradsz meg, nemzedékről nemzedékre hullatni a mi szíveinkbe. Magasztalunk azért, Úr Jézus, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy mindent odaadtál nekünk, és hogy az ige magjába benne van mindaz, amire szükségünk van. Maga az élet van elrejtve benne. Engedd meg, Úr Jézus, hogy megelégedjünk a te igéddel, s engedd meg, Urunk, hogy hittel tudjuk fogadni minden áldott nap, sőt, keressük, és legyen ott a szívünkbe, hogyan ott volt a kapernaumi százados lelkében is, hogy csak egy szót szólj, Uram, és meggyógyul az én szolgám, mert tudta, hogy abban a szóban, abban a krisztusi igébe benne lesz mindaz, ami az ő szolgájának szükséges. Úr Jézus, légy irgalmas hozzánk! Sokszor futtába olvassuk az ígét, sokszor csak este vesszük a kezünkbe, holott lelki fegyverzetünk, amit már reggel kézbe kéne, hogy vegyünk, hogy amikor jön majd a gonosz, jönnek a madarak, ne legyen nekik mit elvenni tőlünk. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, hogy a te ígédet mindig hittel tudjuk fogadni, és hogy amikor a próbatételek ekély jönnek felénk, Urunk, ne megrémüljünk, hanem könyörögjünk azért, hogy a mély barázdákba vetett igét, életet tudjon teremni. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy te megadod azt a kegyelmet, hogy által mehetünk a halálból az életbe, hogy apró lépések ezek, de mégis által visznek minket a halál birodalmából, az Isten országába. Által ment, ó Urunk! Boldogok vagyunk, engedd meg, hogy ezt az örömöt senki el ne vehesse tőlünk, hogy miénk lehet az az élet, ami soha el nem múlik. Jöjj, Urunk, és hogy tudjuk ezt az életet vinni, hogy tudjunk részt venni eszközökként, engedelmes eszközökként a te magvető munkádba, hogyha te azt jónak találod. S engedd meg, Urunk, hogy tudjuk örömmel hirdetni, vinni a te igédet, oda, ahol bánat van, ahol hiányállapotok vannak, mert hiába van meg mindenünk, ha eközben mindazt elveszítjük, ami egy szóval ige, élet, Isten országa. Könyörgünk, Urunk, nem csak személyes életeinkért, az előttünk álló hétért, hanem könyörgünk családjainkért, eléd hozzú gyülekezetünket, szerte az Isten igének magvetését a világba, könyörgünk a keresztjénekért, hogy legyen bátorságuk, erejük megállni mindvégig Isten igéjében és a hitben, könyörgünk az egyházi iskolákért, így a Jókai általános iskoláért, óvodáért is, hogy az ott folyó magvetésnek, Urunk, legyen áldott termése, s így könyörgünk a konfirmandusainkért is, Urunk, hétről hétre, hinted az ő szívükbe is az ige magját, engedd meg, Urunk, hogy az termőre válhasson. S így könyörgünk a betegeinkért, légy, Urunk, a gyászolókkal, a megtört szívűekkel, irgalmasságodat, Urunk, jelensd ki nekünk minden nap, az Úr Jézusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.